Örülök, hogy ma ezen a bemerítés Isten tiszteleten, itt a gyülekezetben hirdethetem Isten igéjét. Mindenek előtt olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét, amelyre alapozom az üzenet hirdetését. Ez pedig az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetében található, Efézusi levél első fejezetének 15. versétől a 23. versel bezárólag. Fennállva olvassuk az igét. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé, az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Urunk Jézus Krisztus, legyen tied a tiszteletünk, a dicséretünk szava, a dicséret érzése, a belső megelégedettség, a hála, az elkötelezettség és a hódolás, ami belső emberünkbe te irántad. Hadd érezhetnénk a te közelségedet, és hadd kaphatnánk azt a felemelő méltóságot, hogy jelenlétedbe léphetünk, és jelenléted beragyogja az életünket. Most, amikor egy gyülekezet és a bemerítkező lélek neves ünnepe van, Urunk, hadd érezzük, hadd legyünk tanúi a te szellemi munkádnak, amely kiárad, amely betölti a bemerítkezőt, amely továbbvégzi munkáját a gyülekezetben, és áldásul van. Kérlek, áld meg az igét, adj lelked által szót a számra, és adj készséget a gyülekezetnek, minden jelenlevőnek, hogy felfogja, értse és élje a te igédet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Néhány perccel korábban érkeztem ide a gyülekezeti házba, mint ahogy az istentisztelet kezdődött, és ahogy beléptem az imaházba, egy különös érzés fogott el. Úgy gondolatba készültem, hogy újra találkozom a soproni gyülekezettel, 2011-ben jártam itt egyszer egy szolgálaton, és hát azóta néhányan már cserélődtek a gyülekezetben, de sok ismerős arcot látok azóta is, és van egy kis összehasonlítási alapom a múltbeli találkozás és a mostani között, és mondom, ez a különleges érzés úgy megfogott, és úgy gondolkodtam, hogy mi lehet ez az érzés, mi az a más, az a változó, ami a korábbi itt létemkor így nem volt annyira jelen. És mint 11-szeres nagyapa, hirtelen fölismertem azt, hogy olyan ez, mint amikor a családba baba érkezik. És ugye az, hogy mindenkit beragyog. Annak az öröme olyan, hogy most baba születik a családba, és akkor úgy virul a család, tele izgalmak, olyan kis sejtelnek, olyan kis odafigyelések, hogy gőgicsél, jaj, de aranyos, így, úgy, aztán már a babát még nem is látjuk, már kimentünk a szobából, de még az érzések ott vannak, ott vibrálnak bennünk, beszélgetünk róla, és elkísérnek bennünket. És most egy ilyen lelki baba születik Anett személyében, egy születés folyamatában vagyunk, Isten tudja ennek a születési folyamatnak a részleteit, de most átéljük ezt, és ez egy nagyon kedves, nagyon szép öröm. Olyan érdekes ebben a szituációban az, hogy egyszer Anettnek az öröme. Hiszen a mindenható Istennel olyan kapcsolatba kerül, amit így mondhatunk, hogy ember, földi ember az élő Istennel szövetségben van. Véren megváltott, véren megszerzett szövetség ez, amely erősebb minden egyéb szövetségnél, amit az ember ismer vagy el tud képzelni. Tehát egyszer Anettnek az öröme. De ugyanakkor a családnak is az öröme, amelybe bekapcsolódik, és ma erről szeretnék bizonyságot tenni, hogy a megtérő, a bemerítkező nem egy személyes élményen megy keresztül, illetve nem csak egy személyes élményen, hanem egy közösségnek az élménye, egy közösségnek a közös gazdagodása és kiteljesedése történik a bemerítkezésben, amikor tag érkezik a gyülekezetbe. Testvéreim, kezdjük ott, mi is a bemerítkezés? Amikor az ember meghallja az evangéliumot, Isten igéje hirtelen föltárja előttünk a mi állapotunkat és az isteni világ gazdagságát, először is az Isten igéje leleplez bennünket, és arra döbbenünk rá, hogy ó, én nyomorult ember, hát hogy állhatok meg a mindenható Isten előtt? Az áldott, a drága ige leleplez bennünket, mutatja az isteni szentséget, és mutatja az emberi rúdságot. De az ige nem csak ennyi, nem csak egy olyan pontos, tiszta tükör, ami megmutatja a valós állapotot, hanem még hoz hozzá olyan isteni töltést, ami azt is megmutatja, hogy igen, az igaz, amit látsz, hogy bűnös ember vagy, de nézd a Krisztust, nézd az ő szeretetét, az általa megjelent isteni kegyelmet, és értsd meg, hogy Isten téged, bűnös embert magához akar fogadni. És amikor az ember ezt megérti, fölragyog számára az Úrban való öröm. Volt egy finn parasztproféta, Paul Rosalainennek hívták, ez a finn parasztproféta nagyon érdekes dolgot mondott, lehet, hogy első hallásra nem értjük, de hadd térjek ki rá. Azt mondta ez a parasztproféta, hogy nem hisz a megtérésben, már egy személyre vonatkoztatva, addig, amíg nem látja, hogy a megtérőt megégette a pokol tüze. Ugye kicsit furcsának hangzik, de aztán ő meg is magyarázza ezt, azt mondja, a megtérés ott kezdődik, amikor az ember rádöbben arra, hogy bűnös ember, hogy ő az Isten előtt nem állhat meg az ő emberi rúdságával. És ebben az ember, ebben a felismerésben szinte összeroskad, megsemmisül a maga szemébe, elveszíti minden bizodalmát, amiben eddig bízott, amire ráépítette az életét, és kifakad, hogy Isten, nem vagyok méltó, hogy eléd járuljak. És ebben a vergődésében ragyog fel számára a Golgotai kereszt. Helyettem az én bűnömért meghalt az Isten fia. Szeret. Miért szeret engem így? Szeret. És amikor ezt megérti, beragyogja az életét ez a szeretet. És átadja magát. Itt vagyok, Uram, rendelkezz velem. Nos, a bemerítkezés. A megtérő hívő ember, a megtérő ember átadja önmagát Istennek. A múltját oda teszi, odaadja Krisztus keresztjére. Elszakítja magát, önmagát önmagától. Megtagadja az önmagához való jogot, és átadja mindezt Jézus Krisztusnak, és kimondja, Uram, rendelkezz velem. És amikor az Úr átveszi, mert ez nem egy monológ, hanem az Istennel, a Krisztussal való beszélgetés, amikor megérti a megtérő, hogy az Úr elfogadta őt, ebben a megértésben kitárulkozik, ha lehet, még jobban, és beleárad az isteni jelenlét, az isteni valóság. Így is mondhatjuk, hogy betölti a Szentlélek. És egy új ember született. És az új ember elindul a maga új útján, a Krisztusi úton, de nem egy személyes vállalkozás a megtérés, hanem beleépül a Krisztus gyülekezetébe, és egy olyan valami jön létre, amit így mondhatunk, hogy a Krisztus test élete, benne a hívő ember a Krisztus test tagjává lesz. Most a mai igényben Pál apostolnak egy vallomását, vagy egy bizonyságtételét olvassuk, amikor elmondja az efézusi gyülekezetnek, hogy ő miért imádkozik az efézusiakkal kapcsolatban. Nagyon érdemes erre a páli, hogy is mondjam, vallomásra, vagy beszámolóra odafigyelni, mert amikor elmondja, hogy ő az apostol miért imádkozik a gyülekezettel kapcsolatban, testvéreim, olyan lényeges dolgokat hallhatunk ki ebből a páli beszámolóból, amely egész biztos, hogy a soproni gyülekezet számára is alapvetően fontos. Figyeljük csak! a bemerítés utáni állapotában van a gyülekezet. Tehát ezek az emberek már bemerítkeztek, tagjaivá lettek a gyülekezetnek, a Krisztus testnek. Amikor, bocsánat, elmondja, hogy ő miért imádkozik, talán még így összefoglalóként hadd mondjam azt, hogy nyilvánvaló ennek az apostoli imádságnak, könyörgésnek, közbenjárásnak a célja, hogy ne legyen a gyülekezet visszamaradott. Ne legyen egyetlen tagjában sem visszamaradott, hanem a megtértek, a megváltottak legyenek azzá, akivé a Jézus Krisztusban lehetnek. Az új teremtés legyen valóban új, és az új teremtések kapcsolata legyen az az új valami, az az új valóság, ami a mennyei világból tükröződik, és valósul meg a földi, a látható világban, vagyis mondhatnánk úgy, hogy a láthatatlan Krisztusnak ebben a világban legyen a látható része. Ezért, kedves Anett, kedves korábban bemerítkezett testvéreim, értsük meg, hogy milyen hatalmas dolog Jézus Krisztushoz tartozni. Aki a gyülekezethez tartozik, az a Krisztushoz tartozik. Itt még hadd szúrja közben egy személyes észrevételt. A gyülekezetről beszéljünk tisztelettel. Mert nem a miénk, hanem a Krisztusé. Mi a gyülekezetnek kegyelemből egy részese vagyunk, és mégpedig abban a működési formában, amivé bennünket maga az Úr rendelt el. Tehát visszatérve az igéhez. Pál apostol imádkozik a gyülekezetért. És a gyülekezet fejlődésének irányát és célját fogalmazza meg. Az egyik azt mondja, hogy adja meg a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke általi látást a gyülekezetnek. Mit is? Adja meg az Isten a Jézus Krisztus földön élő testének, amelynek Krisztus a feje, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke általi látást. E világban élő, néha üldözött, néha nem is néha mindig kísértett, gyakran megvetett gyülekezet, szent méltóságra elhívott gyülekezet, a lélek által lásson. A lélektől kapott látással tájékozódjon. És ebben a látásban jusson el Isten megismerésének a nagyszerűségére. Testvéreim, ismerjük fel, mit is jelent Isten megismerése, milyen nagyszerű lehetőség. Hadd hozzak egy igei példát. A Korintusi első levél 28. részében olvashatunk arról, hogy Dávid király, az Úr szíve szerinti király már öregedik, és érzi, hogy nem sokára mennie kell, a mindenható magához veszi. Oda hívja utódját, a trónörököst, Salamont az ő ágyához, és átadja neki a hagyatékot. Átad neki egy jól szervezett országot. Átadja neki a templomépítés terveit, a felhalmozott kincstárat, azokat a kapcsolatokat megmutatja, amelyekkel ő már előkészítette a templomépítést, és Dávid olyan értéket, egy olyan fantasztikus dolgot ad át Salamonnak, ami messze földön híres. Óriási lett Izrael Dávid uralkodása alatt. Olyan szervezett közigazgatást hozott létre, Salamon azt még ugyan továbbfejlesztette és még nagyszerűbbé tette, de amit átad, egy nagyszerű dolog. Tele van a kincstár, jól működik a hadsereg, jól működik a közigazgatás. A templomban istenfélő tömegek jelennek meg. Amikor Dávid mindezt átadja, gondolom, Salamonnak megdobogtatja a szívét. De ezen közben talán az átadandó dolgok listáján a legutolsó kipipálandó egy mondat volt. Vagy egy félmondat, egy mellékmondat. De ez a mellékmondat fölmondattá válik. Azt mondja Salamonnak, figyeljünk erre mondatra, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét. Testvérek, értjük ezt a félmondatot, ezt a mellékmondat, nyelvtani státuszában mellékmondatot? Ez azt jelenti, hogy minden, a közigazgatás, az élet, az életműködése, egészség, betegség, gazdagság vagy szegénység, kapcsolataink, minden ezen az egyen múlik, hogy ismerem-e az Istent. Mi néha összeszólalkozunk egymással, így gyülekezeten belül. Ennek az az oka, látásban különbség van, de egy az Úr, nem egyformán ismerjük az Urat. Eltérő az Isten ismeretünk, és ebből konfliktusunk támad. Akinek nem helyes, fals Isten ismerete van, nagyon gyakran kioktatja azt, akinek talán sokkal szerényebben bemutatott, de valóságos Isten ismerete van. Mert hallja az igéből, olvassa az igéből, betölti az ige a lelkét, és az ige ott van vele a napi küzdelmeiben, és azt éli át, hogy én hallottam, én megértettem, és íme működik, itt van az életemben, a jelenlétibe vagyok, és beragyogja az életemet. Tehát egy ilyen hallott, megtanult, és a gyakorlatban megélt Isten ismerete van. Milyen nagy dolog az, amikor így ez az Isten ismeret átjárja az életünket. Ott van velünk a családi életünkben. A hívő családokban is jelentkeznek konfliktusok, változunk, öregszünk, új kihívások érnek bennünket, ezerféle dolog nehezedik ránk, néha végkimerülés állapotába kerülünk, és elveszítjük az erőnket, a türelmünket, de milyen nagy dolog az, amikor Isten igéje mindezek fölött diadalmaskodik rajtunk. Gyönyörű dolog, amikor a hívő ember életében megnyilvánul ez a szent dolog, hogy ismerem az Istent, ismer engem az Istent. Itt van velem az Isten, az ő jelenlétében élek. Ezért Pál apostol is azt mondja, hogy a kinyilatkoztatás és a bölcsesség lelke által ismerjétek meg Istent, az Isten ismeret jelentőségét ismerjétek fel. A szemetek nyíljon meg, hogy felismerjétek, milyen reménységre hívott el minket. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Milyen reménységre hívott el minket. Ó, bárcsak beragyogná ez a felismerés az életünket. Talán nem reszketnénk annyira, amikor valami betegség vesz előtt rajtunk, vagy amikor valaki végigsimítja a testét, és valahol egy csomót érez, azt mondja, hű, ez a rák, végem, halál. Dehogy? Milyen reménységre hívott el bennünket az Isten? Kik vagyunk mi ebben a világban? Ebben a mulandó testben olyan élet, olyan lélek van, amely nem tőlünk való. Ami ezt az agyakhalmaszt megeleveníti, az felülről, tőle van. Ő lehelte az emberbe, ő tartja az emberben, és amikor az ideje eljön, de csak akkor, ő fogja magához venni az emberből, és a maradék összeroskadés itt marad, visszaváltozik azzá a porrá, csillagporrá, hogy egy költő mondja, amiből vétetett. De mi, amire reménységünk, hogy megnyílik előttünk egy új világ. Milyen lesz az, amikor úgy beszűkül ez a világ, mint amikor behúzzuk a sötétítő függönyt. Beszűkül, csak egy kis résnyire, az is, és egyszer csak azt érezzük, hogy minden jelentéktelen. Pénz, pénz, vagyon, nem érdekel, kapcsolatok, nem, nincs jelentősége. És eközben nyílik egy másik világ, és ragyogó fény árad ránk, és érezzük, hogy haladunk előre. Nem halálról beszélek, hanem egy ilyen változásról. És egyszer csak kitárul előttünk egy új világ, és azt éljük át, hogy ott vagyunk az ő jelenlétébe. És minden ragyog, és úgy körül ölel bennünket ez az isteni jelenlét, és valami olyasmi érzés vesz erőt rajtunk, hogy hazaérkezem, ő hozzáér. Meg fogom látni őt úgy, amint van. Milyen reménységre hívott el bennünket az Isten? Testvéreim, nyissa meg a mi szemünket, hogy lássuk. Ezt ragyogja be a gyülekezetet, ennek az öröme. Egészen más lesz a légkör a gyülekezeteinkbe, amikor a reménység öröme uralkodik rajtunk. Vagy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Mit hagyott ránk a Krisztus? Mit jelent az, hogy Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk? Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő, és meglátjuk őt úgy, amint van. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Csodálatos dolgok ezek, amiket nekünk, a gyülekezetnek, a bemerítkezett hívőknek megélni rendeltetett. Ezeket tudatosan élni, látni a kinyilatkoztatás és a bölcsesség lelke által. Azt gondolom, sőt ebben talán másképpen fogalmazok, meggyőződésem és teljes bizonyossággal állítom, hogy az képes a gyülekezetben helyesen, Krisztushoz illően, méltóan szolgálni, aki ismeri az Urat, aki ismeri az Úrtól nyert adományokat, és betölti az ő életét, az ő szívét, mindaz, amit ő az Úrtól kapott, vagyis felismerte a lélek által, hogy milyen változáson ment keresztül. És még az is kell ehhez, hogy helyesen szolgáljunk a gyülekezetbe, hogy ismernünk kell, amit ismerni adatik számunkra, a gyülekezet értékeit és rendeltetését. Nagyon fontos kérdés a következő, amiben szeretnék a testvérekkel értekezni. A bemerítkezés által a gyülekezet tagjaivá válunk, és a gyülekezet és a tagjainak a viszonyát meg kell értenünk, helyesen kell megélnünk. Jézus Krisztus nevére merítettünk be. És ez a bemerítés egy olyan valami, aminek van egy látható formája. A hitvalló a gyülekezet előtt, tanúk előtt átadja magát az Úrnak, miközben óemberét a halálba adja. Van ennek egy ilyen látható cselekménye. De nem csak ennyi. Amikor majd most nem sok idő múlva történik a bemerítkezés, kedves gyülekezet, kedves bemerítkező, gondoljunk már most arra, hogy van ennek egy szellemi vetülete is, amit fizikai látásunkkal nem vagyunk képesek fölismerni. De a bemerítkező lélekben, szellemben belemerül a Krisztusba. Belemerül a Krisztus testbe. Nagyon érdekesen fogalmaz a korintusi első levél 12. részében a Szentírás, 13. versben azt mondja, 1 Korintus 12-13, a lélek által, vagyis Isten szent lelke által, mi is mindnyájan egy testben merítettünk be. Vagyis a gyülekezeti tagság, amelyről idáig szóltam, nem olyan, hogy én hozok egy döntést és tagja leszek ennek a gyülekezetnek. Ezt úgy külsőleg meg lehet tenni, de nem biztos, hogy az a tagság létrejött, amit az Úr gondolt. Hanem az Úr gondolata szerinti tagság az, amikor a megtérő embert maga az Isten szent lelke belemeríti a gyülekezetbe. És úgy lesz a gyülekezet tagjává valaki, hogy az Úr által kerül a megfelelő helyre. A gyülekezetben abba a pozícióba, amiben lennie kell, amit vár tőle az Úr. Amit majd az út végén számon is kér tőle, tőlünk, mindegyikünktől. Nagyon drága dolog ez. Itt a korintusi első levél 12. részében részletesen leírja a kinyilatkoztatás igéje, hogy hogyan is működik a gyülekezet. Azt mondja, olyan, mint egy test. Tagjai vannak. A tagok, mint akár a végtagjaink, az érzékszerveink, a testünk tagjai. Mi úgy fungálunk, úgy működünk a gyülekezetbe, hogy mint tagok tesszük azt, amit tennünk kell. A szem nem tud járni. A szemtől azt várjuk el, és akkor működik jól, ha lát, ha pontosan lát, jól érzékel, és betölti mindazt, amit a szemtől elvárhat a test tulajdonosa. A fültől nem várjuk azt, hogy tapintással érzékelje, mert a fül a hangokat, a hangfrekvenciát, a hanghullámokat fogja fel. A bőrünktől meg ugye azt várjuk el, hogy érezzük, hogy mit is fogtunk meg, sima, érdes, durva, hideg, meleg. Tehát minden testünk, minden tagjának a működése akkor igazi, ha azt teszi, amire rendeltetett. A gyülekezet minden tagja akkor értékes a gyülekezetbe, ha ki azt teszi, amire az Úr elrendelte őt. A kéz, hát valamelyest át tudja venni a szem szerepét, de látunk vakokat, hogy milyen szegények milyen károsodással élnek, amikor tapogatva kell az utat megkeresni, és mennyi veszélynek vannak kitéve. Nagyon rossz, ha egy gyülekezetben a szem csak ilyen vak, sötétben tapogatózó magatartás. Milyen rossz, ha a láb nem működik, és mondjuk valakinek kézen kéne járni. Hát nagyon furcsa, nagyon lebénult gyülekezet lenne az. Tehát mindenki a maga helyén, ez a mi személyes felelősségünk. Én úgy fordítanám most a szót, azt a kérdőmondatot szeretném föltenni. Testvér, a lélek által vagy a gyülekezet tagja? Isten szent lelke merített bele téged a soproni gyülekezetbe? Vagy abba a gyülekezetbe, ahol éppen tag vagy? Akkor kérd el a lélektől a látást. Mutasd meg nekem, Szentlélek Isten, mi az én szerepem, mi az én feladatom a gyülekezetbe. Én azt a megállapítást teszem, hogy a gyülekezethez csatlakozó, a lélek által a gyülekezetbe bemerített hívő ember, nem valami unatkozó emberek szórakoztató társaságába kapott egy meghívót, hanem az Úr valami célra rendelte őt, munkás feladatot bízott rá, munkás életet várt tőle. Nem ötletelgetésekből áll a gyülekezet, hogy fantasztikus terveket készítünk, aztán elvisszük a megvalósítás felé, hanem ott vagyunk az Úr előtt. Vezess minket, Szentlélek Isten, hogy betöltsük a mi hivatásunkat. A soproni gyülekezet erős gyülekezet, vagy gyenge gyülekezet? Hogy látják a testvérek? Szabad hangosan megmondani. Leveszem a szemüveget, hogy lássam az arcokat. Erős a soproni gyülekezet, vagy gyenge? Mit mond a lelki pásztor?
Erősödő.
És mit mondanak a tagok? Hát meg könnyű utánozni. Egy kihallgatott beszélgetést hadd mondjak el. Nem én hallgattam ki, én csak olvastam. Valaki kihallgatott egy beszélgetést egy gyülekezetbe, egy vendég érkezett, és megkérdezte ő is a gyülekezettől, én is ezért mertem megkérdezni testvéreimtől, hogy erős ez a gyülekezet? És azt válaszoltak a tagok, hogy igen, a mi gyülekezetünk egy erős gyülekezet. És megkérdezték, hogy miért? Sok gazdag ember van a gyülekezetben? Azt mondja a válaszadó, hogy nem, hát legtöbben szegények, szinte nagyon szegények közé tartoznak. Hát akkor hogy lehet erős ez a gyülekezet? És akkor a válaszoló ezt mondja azért, mert őszinték, mert oda szenteltek, mert Jézus Krisztus békességével élnek, szeretik egymást, mindenben Krisztust követik, készek az imádkozásra, és szeretetből teljesítik az Úr munkáját. Nos, az ilyen gyülekezet itt Sopronba is lehet akár 20, vagy 40, vagy 45 tagú, vagy 50 tagú, vagy 200 tagú. Ha ezt teszi, akkor erős gyülekezet. És akkor az Úr áldása lehet rajta. És az Úr áldása teszi valóban gazdaggá a környezetét a gyülekezet által. Ismerjük meg tehát a gyülekezetünk lényegét. Annak a gyülekezetnek a lényegét, amelynek most tagjává válik Anett testvérünk is. Mit mond róla a kinyilatkoztatás? Azt mondja róla, hogy az Úr Jézusé, nem a miénk. Nincs jogunk rosszat mondani róla, nincs jogunk kifogásolni, nincs jogunk degradálni, rossz hírbe hozni. Milyen szomorú az, amikor a gyülekezetben is az történik, hogy némelyek a gyülekezetnek a rossz hírét viszik, és másokat, kívülvalókat, idegeneket próbálnak arra rávenni, hogy valami módon az ő akaratukat érvényesítve befolyásolják a gyülekezet életét. Milyen rossz az, amikor, milyen szomorú, amikor gyülekezeti tagok, hívők egymás ellen pereskednek, egymással vitatkoznak. Olvasd 1 Korintus 6. A gyülekezet szent az Úré. A gyülekezet úgy éli meg a mindennapi életét, hogy a tagok szent közösségben vannak, és ezt a szent közösséget maga a láthatatlan főteszi igazán gazdaggá, mert a gyülekezetnek a feje Jézus Krisztus. Mennyei látószögből nézve a gyülekezetet, igen lényeges, hogy a gyülekezetben mi is történik. Megvalósul-e a Krisztus akarata? Nagyon sok gyülekezetbe megfordultam már, ahol néhány ötletelő embernek az akarata valósult meg, ami nem igazán az Isten lelkének a tanácsából született, hanem emberi elgondolásból. Aztán megbántódások, kirekesztések, szakadások következtek belőle. Nagyon fontos lenne az, hogy drága testvéreim, mindannyian ott csüngjünk az Úr előtt, és folyton ezzel a kérdéssel legyünk előtte. Uram, itt vagyok én a magam tőled kapott adottságaival, nem akarom minősíteni se, vagyok, aki vagyok. Mivé lehetek a te gyülekezetedben, mivel szolgálhatom, mit tehetek érte? Most bekerültem a gyülekezetbe, beléptem, befogadott a te lelked, belemerített. Mit tehetek az én gyülekezetemért, hogy még gazdagabb legyen, és miközben tanulom szolgálni, a rám bizottakat végrehajtani, én magam is hadd gazdagodjam, hadd tanuljak tőlük, és legyünk egy olyan egymást tanító, a lélek által tanított, megszentelt közösség. Az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekbe. Ez a gyülekezet. Vajon milyen a gyenge gyülekezet? Ha megkérdeztem, hogy milyen az erős gyülekezet, foglalkozzunk ezzel is. Néha nagyon jó a választ úgy megtalálnunk, hogy a várt választnak az ellentétjét is megvizsgáljuk. Tehát az erős gyülekezetet szeretnénk ismerni, milyen a gyenge gyülekezet? Láttam egy olyan gyülekezetet, ahol a gyülekezet tagjai, miután hazamentek a délelőtti istentiszteletről, leültek a vasárnapi ebédhez, és miközben elfogyasztották a húslevest és a kirántott húst, a gyülekezetről beszélgettek, mert miről beszélgessen egy jó hívő. És a családapa elmondta, hogy a prédikáció nem volt valami jó. Itt is ott is hibákat találtam benne. Aztán a lány, a nagylány elmondta, hogy az énekkar igaz énekel, de én hallottam itt is, ott is hangot, és ő így fogalmazott, hogy kriminálisan énekelt az énekkar. A család anya azt mondja, hogy hát, én meg az orgonista játékába hallott, nehogy valakit szívére vegyem, nem a mostani, nem az itteni gyülekezetről beszélek, hogy az orgonista nem jól játszott, úgy félre sikerült az egész játék, a szétesett az egész darab, és amikor így mindenki elmondta maga keserűségét, a legkisebb fiú, a 10 éves Bence is megszólalt, és azt mondja, mégis elég jó show volt azért a 20-asért, amit a persejbe dobtatok. Nos, itt van egy másik gyülekezet. Tagok a gyülekezetben, akik bizonyos kritikával illetik a gyülekezetet. Valamikor, amikor Győzőjék térségébe, régi lakóhelyének térségébe szolgáltam, Sajó Szentpéter Kazincbarcika térségébe, 1985-ben az ottani testvérekkel elmentünk Tahiba. Nagyon készültünk Tahira, nem adatott meg minden éve, hogy elmenjünk, de akkor elmentünk, nem tudom, én jó sokan elmentünk, és nekem nagyon tetszett az ott lét. Volt minden benne, amit Tahitól az ember elvár, és hazamentünk, és azt mondja egy nőtestvér, nem mondtam a nevét, csak neked, hogy Forgácsné, azt mondta, hogy hát én csalódtam. Semmi nem volt ott. Én azt vártam, hogy gyönyörű énekek lesznek, nagyszerű versek lesznek, és nem hallottam ilyet. Kérdeztem, és a testvérem nem akar szavalni, nem akar bizonyságot tenni. Nem, én azt vártam, hogy mások végezzék. Szóval tragédia, amikor a gyülekezetben csak elvárások vannak, és nem adunk hozzá semmit. Van kegyelmi ajándékunk. Belemerítettünk a gyülekezetbe, mert a bennünket a gyülekezetbe bemerítő isteni hatalomnak az volt az elgondolása, hogy velünk adjon valamit a többieknek. És mi zsebre tesszük a kezünket lelkiképpen értve, beleülünk a kényelmes fotelba, és várjuk, hogy majd mások szolgálnak bennünket. De így, ezt más is megteheti, így nem működik a gyülekezet, így nem az történik benne, aminek történnie kellene, vagyis, hogy mindenki gazdagodjon, és mindenki egyre többre jusson. És még röviden, mert nagyon sok mindent szerettem volna mondani, de az időnk nagyon elszaladt. A gyülekezetnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, jellemzője. Maga a gyülekezet részben látható. Nem azért, mert néhányan az ajtón kívül vannak, hanem a gyülekezetnek van egy testi része, a gyülekezet testi mivoltában megéli a gyülekezeti életét, de van egy láthatatlan része is, egy szellemi összetevője. A látható rész és a láthatatlan rész viszonya a test és a fő kapcsolatában mutatható ki. A gyülekezetnek a feje itt van, ma is itt van közöttünk, itt a soproni gyülekezetben is, de nem látjuk őt. Ő a fő, minden ideg, minden, ami a gyülekezetben történik, hozzá megy a belső idegpályákon keresztül. Nagyon érdekes és nagyon fontos megértenünk azt, hogy amilyen tagjai vagyunk az ő testének, mindezt ő tudja. És amikor a 2 Korintus 5:10 beteljesedik, tudja valaki, hogy mi van ott leírva? Nékünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszat, akkor majd számot adunk, de akkor meg olyan kellemetlen lesz, hogy Uram, itt vagyok, jöttem a világból, most várom a mennyei jutalmat, és differenciáltan jön a jutalom. Egyiknek ragyog az arcán a mennyei dicsőség, az enyém meg csak pislákol. Megmenekül, de mint tűzön keresztül, mindene megég, és úgy áll ott az Úr előtt, hogy hát igazából nem, semmit nem tudott felmutatni. Végig az Úr kegyelme kísérte az élete során, és semmit nem tud felmutatni. fát, szénát és pozdóriát épített, 1 Korintus 3. Tehát ne történjen ez. Testvérnőnk is, amikor belemerül a gyülekezetbe, kérj el az Úrtól, Uram Jézus, én beléd merítkeztem, én benned szeretnék, benned vágyom kiteljesedni, benned akarok maradni, és te bennem, és így legyen teljes az én tagságom a gyülekezetbe, hogy szolgáljam testvéreimet. És végezetül még egy gondolatsor, kérek még egy kis türelmet a testvérektől, a gyülekezetnek a természetéről. Nagyon sokféle dolgot el lehet mondani, de a gyülekezetről el kell mondani, hogy harcos gyülekezet, el kell mondani, hogy győzelmes gyülekezet, el kell mondani, hogy látható, és el kell mondani, hogy láthatatlan. Nézzük először a harcos gyülekezetet. Tulajdonképpen mindannyian tudjuk ezt, mindannyian érezzük, mert rengeteg kísértés, próbatétel következik be. Nagyon sok támadás éri a gyülekezetet, nagyon sok olyan keresztény testvérünk van. Én most a gyülekezet alatt nem csak a helyét értem, hanem az eklésziát, az Úr testét, a láthatatlan teljes gyülekezetet a világban. Nagyon sok a vértanunk, nagyon sok olyan bántalmazás és hátrányos megkülönböztetés éri a hívőket a hitükért. Azt mondják, hogy a kereszténység 2000 éves történetében ilyen még nem volt, hogy ennyi vértanú legyen a kereszténységnek. Mi itt Magyarországon ezt úgy annyira nem érezzük, de a beszámolók véresen komolyak, és a gyülekezetről azt kell mondanunk, hogy küzdő egyház. Egyszer láttam egy filmet, légionáriusok erődjét megtámadták az arabok, és a légionáriusok harcoltak, de nagyon nagy volt a túlerő, és hogy az erődöt védték belülről a légionáriusok, egyre nagyobb lett a veszteségük. Már meghaltak nagyon sokan, 4 ember maradt mindössze a harcoló légionáriusok közül, de ezt nem árulhatták el, mert ha ezt megtudják az arabok, hogy ilyen nagy a veszteségük, azonnal elvész az erőd, és mindannyian meghalnak. Ezek a légionáriusok azt csinálták, hogy elesett bajtársaikat oda fektették a lőrésekhez, puskát tettek a kezükbe, mindenhol körben az erőd körül, és ők meg belül szaladgáltak, és itt is, ott is, amott is elsütötték a fegyvereket, míg végül az erőd megmenekült, pedig csak 4 voltak a végére. Szóval néha a gyülekezet is ilyen, hogy bár lehetünk többen, de nagyon sokan nem tesznek semmit, nagyon sokan a kéz szerepére, vagy a kéz feladatkörére elhívott emberek, ilyen felkötött kezek a gyülekezetben, nem tesznek semmit, pihentetik, vagy sérültek, és nem képesek szolgálni, és akkor valaki másnak kell átvenni a szerepét. Milyen rossz az, amikor a jobb kéz megsérül, és a bal kézzel próbálunk levelet írni kézírással. Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül. Vagy bal kézzel próbálunk bármilyen munkát elvégezni. Valamikor egyik gyülekezetben szolgáltam, volt egy olyan testvér, akinek mind a két keze így kéz középcsonttól hiányzott. Drámai volt az élete. Megoldotta a problémáit, de valami különös dolog volt. Hát ha a gyülekezetben is ilyen jelenségek vannak, nagyon szomorú. De ezzel együtt az is együtt jár, amikor azt látjuk, hogy némely tag alszik, vagy beteg, és nem gyógyul, mert nem akar gyógyulni, mert nem keresi a gyógyulás útját, akkor a többiek, a mások, az élő tagok, néha 4-5 testvér veszi át a gyülekezetben a többieknek a feladatát, és csodálkozunk, hogy nem megy a gyülekezet. Valamikor az 1800-as évek végén Angliába elbocsátottak egy lelkipásztort, mert abban az évben csak egy megtérő, egy bemerítkező volt a gyülekezetben. Ez a testvér nem jól szolgál, ez a testvér nem teszi a dolgát, elbocsátjuk. Igaz, hogy az egy megtérő, egy fiatal fiúcska volt, egy 16-17 éves, vékony, sovány, kicsit pupos hátú fiúcska volt, úgy hívták, hogy Moffat. Jelentéktelen emberke volt, de néhány év múlva Afrika misszionáriusa lett. Afrika legnagyobb misszionáriusa lett, de az őt Krisztus vezető lelkipásztort elbocsátották. A többiek nem csináltak semmit, az egyet meg nem értékelték, mert nem értékelték. A gyülekezet a győzelmes egyház, a győzelmes gyülekezet. Érzékeljük azt a delejezést, ami körülveszi a gyülekezetet. A delejezés, mondjuk ugye az a elektromágneses hullámokra gondoljunk, amikor ilyen mágneses hullámok körülveszik mondjuk a fém tárgyakat, ilyen erős hatást gyakorolnak, de még az emberi szervezetre is. Hát a világ körülvesz bennünket, hívőket, és ilyen láthatatlan, de olyan hatalmas erővel megjelenő sugarakat, vagy ilyen hatásokat bocsát ránk, hogy igyekszik megfojtani. Bekapcsolod a televíziót, egy tudományos csatornát, mondjuk a nem tudom melyiket, van egy jó néhány, hogy megnézel egy jó műsort, mondjuk a vallásról, az a címe, hogy nem tudom, Jézus ez meg az, és ledöbbensz. Egyszerűen semmi más, mint Krisztus tagadás, és vastagon jön a tudományos csatornán. És delejezi az embereket. Jön a Biblia kódja. Igaz, hogy úgy kezdték azt a műsor sorozatot, hogy ezek feltételezések, ezek nem igazak. Aztán, amikor előadják az ő tudományukat, akkor egyfolytában bombázzák a keresztény emberek hitét, és elbizonytalanítják még azt is, akiben egy picike kis hit, vagy egy picike kis ragaszkodás volt Isten igéhez. Delejezne bennünket a világ. Kérdés. Ki az erősebb? A benned lakozó lélek, vagy ez a világból jövő információ? Ki tudod-e mondani, hogy lekapcsolom ezt a szamárságot, mert nem akarom ilyennek kell tömni a fejemet, pláne nem a gyerekeimnek a fejét. Elhatárolódunk tőle, mert Isten káromlás, mert a valóságot tagadja, és helyette olyan dolgokat hoz, ami hazugság, és förtelem, és a testnek a beszennyezése, és ezekhez hasonlók. Isten elvette az ítélő képességüket, hogy a jót rossznak kezdik látni, és a rosszat pedig jónak és követendőnek állítják be. De a gyülekezet ezek között a hatások között él. És él. Áldott legyen az Isten, hogy él. Már említettem a gyülekezetről, hogy látható. Ebben a olyan értelemben is, hogy ebben a városban látható a gyülekezet. Lehet, hogy kicsi, de látható. És ha, mint látható gyülekezet jön szóba, azt a kérdést kell föltennem, hogy benne a Krisztus test látható részében a láthatatlan fő megjelenik-e Sopronba. Testvéreim, jelenjen meg a mi életünkben. Jelenjen meg a Krisztus. Mutassuk azt a mennyei valóságot. Törjön át a fizikain, és legyen látható ilyen a Jézus Krisztus. És a gyülekezet, mint láthatatlan gyülekezet, része annak a világot behálózó keresztjén közösségnek, amely akár a múltban már az elhunytak, akár a következő nemzedékben megjelennek, egy szent egységet alkotunk. Ez a Jézus Krisztus teste. Kedves Anett, kedves korábban bemerítkezett testvéreim, próbáltam valamit elmondani. Mit is jelent az, hogy valaki egy-egy újszülött jön a családba? Mit is jelent ez a család? Ki is ez a család? Mi ennek a családnak a reménysége? Az az én szívem vágya, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke segítsen bennünket, hogy pontosan és jól értsük ezt. Fölemelt fővel, egy nagy belső örömérzettel éljük meg a mi hitünket. Jézus Krisztuséi vagyunk. Áldja meg így az Úr az ő népét. Amen.